Amikor a szüleimmel a 2000-es évek elején megtértünk, akkor ők a 40-es évek éveik elején jártak. 40 pár évesek voltak. És soha nem felejtem el azt a beszélgetést, amit az egyik számukra akkor legkedvesebb barátjukkal folytattak le, amikor már úgy kezdte a baráti társaság kapizsgálni, hogy valami történt a Pavkó család életében, akkor eljöttek hozzánk vendégségbe, és soha nem felejtem el azt a fájdalmas, lemondó tekintetet, ahogy az egyik legjobb barátjuk azt mondta, hogy hát titeket is bekebelezett az egyház. Hát nincsen jobb hely, ahova a pénzeteket tehetnétek, mint az egyház. És aztán sajnos ez a baráti kapcsolat meg is szakadt, mert nem értették meg ezek a drága, nagyszerű embereket, akiket a mai napig nagyon szeretünk, de nem értették meg a lényeget. Hogy az egyház, a gyülekezetünk egy fillért nem kér senkitől. Úgyhogy, hogyha eddig abban feszültél, hogy ma arról lesz szó, hogy addig prédikálok, még jó sokat nem fogtok adni, akkor ezt a feszültséget szeretném most eloszlatni. Mindenki figyeljen teljesen nyugodt szívvel. Soha egy fillért senkitől nem kér, vagy követel az egyház. Amikor az adakozásról van szó, akkor ahogyan ezen a képen láthatjátok, nagyon tetszik nekem ez a kép, amikor az adakozás áldásáról beszélünk, akkor szeretnék megnyitni előttetek egy kaput. Egy olyan kaput, ami a legtöbb ember szívét zárva tartja Isten felé, és ezért lemaradnak sok-sok olyan áldásról, akár anyagi értelemben is, ami Istennél a mennyben a számukra lenne előkészítve. Amikor Isten meghív arra, hogy adj, akkor arra hív, hogy gyere, csatlakozz be az én munkámba, és lásd meg, hogy ott, ahol az én munkám zajlik, ott micsoda végtelen, sőt kifogyhatatlan erőforrások vannak. Körülbelül az az erőviszony, de még kicsit Isten oldala felé, még egy kicsit jobban eltolódik, mint itt a képen. Hogy amikor te próbálsz valamit az életedben anyagi szempontból elérni, az körülbelül annyi, mint amit a kisbabának az ökle jellemez. És ehhez képest, amikor azt mondja Isten, hogy figyelj csak, hogyha megérted, hogy arra hívlak, hogy kapcsolódj be az én munkámba, és közben a te dolgaiddal is szeretnék foglalkozni, hát az az erő, az pedig az, amit ebben a nagyon markáns, másik, mondjuk, hogy az édesapjának az öklében láthatunk megjelenni. Amikor tehát adakozásról beszélünk, akkor elsősorban nem pénzről beszélünk. És ez lehet, hogy most furcsán hangzik nektek, vagy azt mondjátok, hogy persze, könnyen beszélsz erről, úgyis végül a pénzünkről lesz szó. Igen, a pénz is része ennek, de az adakozás kérdése nem a pénzről szól, hanem a szívedről szól. A szívedről, a szíved állapotáról, az Istennel való kapcsolatodról, és arról, hogy mennyire vagy hajlandó trenírozni a lelki szemeidet, hogy túllás ennek a világnak a határain, és mennyire vagy hajlandó azt mondani, hogy én Isten munkájába investálok, és ennek itt a földön is lesznek látható gyümölcsei. De ami számomra sokkal fontosabb az az, hogy Isten meghív egy ilyen grandiózus munkára, egy ilyen odaállásra, egy ilyen odaszánásra. Az első központi gondolatunk a mai napon tehát így hangzik. Az áldozatod minősége tükrözi a szíved állapotát. Amikor Isten azt mondja, hogy gyere, csatlakozz. Amikor Isten azt mondja, hogy kérek tőled valamit, akkor általában áldozatot fog kérni tőled. Olyan dolgot, ami nem megy elsőre, nem megy könnyen. A vele való kapcsolatot Az áldozat bemutatás jellemezte hosszú időn keresztül. És az áldozat bemutatás mindig arról szólt, hogy meghívlak ember arra, hogy gyere, kapcsolódj hozzám. És az áldozatban egyszerre tapasztalták az emberek azt, hogy nem nekem kell meghalni a bűneimért. Ez volt az áldozat bemutatásnak az elsődleges és legkiemelkedőbb jelentése. De amikor áldozatot vittek az emberek, akkor átélték azt is, hogy valamiről, ami az enyém, le kell mondanom Istenért. És minél nagyobb, minél drágább volt ez az áldozat, nyilván annál nagyobb érvágást jelentett az adott embernek, családnak és a többi. Levágni egy tehenet, levágni egy bikát, az nagyon komoly anyagi áldozatot jelentett. Hát egy ilyen állat még most is jelentős pénzbe kerül. Hát még akkor, amikor képzeljétek el, hogy alapvetően mezőgazdasági és állattenyésztő kultúráról van szó. És persze jóval több állatuk volt, mint most bármelyikünknek, mert a legtöbbünknek nulla van. De minden esetben az áldozat azt is jelentette, hogy le kell mondanom valamiről végérvényesen az Úrért, és eközben az Istennel való kapcsolatom erősödik. Ezért tehát az áldozatod minősége mindig a szíved állapotát tükrözi. Mennyire vagy tisztában azzal, hogy mindened, amit van, az Istené. Mindened, amit van, az az Istené. Ez most ebben a pillanatban is így van, amikor ezeket kimondom. Így volt, amikor megszülettél, és így lesz, amikor eltávozol innen. Ne legyenek illúzióid. Ha Isten nem áldana meg a mennyből, nem lenne semmid. Nézzük, hogy miért mondom ezeket. A 9. fejezet 5. versében ezt olvastuk. Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, mondja Pál apostol, menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Miről volt itt szó? Miért beszél Pál apostol hála áldozatról, amikor pénzgyűjtésre küldi a saját kollégáit? Ezekben az időkben, a korintusi levél keletkezésének idejében, ez a Krisztus utáni 40-es évek vége, 50-es évek eleje, a jeruzsálemi keresztény közösség anyagi nehézségbe került. És az akkor frissen megalapult görög területen és kis-ázsiai területen megalapult gyülekezetek számára Pál apostol és a munkatársai egy nagy gyűjtést rendeztek, latinosan ezt kollektának nevezzük. Rendeztek egy óriási, minden gyülekezetre kiterjedő nagy adománygyűjtést. Ezek a gyülekezetek akkor ismerkedtek meg az Úrral. A legtöbb gyülekezet nem volt még 10 éves. Körülbelül olyanok, mint most mi. Mi már egy kicsit több vagyunk, már kezdünk kamaszkorba lépni, de körülbelül így, mint most mi. És Pál apostol azt írja a korintusiaknak, hogy olyan nagy erőbedobással nyitották meg a szívüket erre az adománygyűjtésre, hogy a makedón területek már azt kezdték mondogatni, hogy hú, hát nem tudjuk a korintusiakkal tartani a lépést. Amikor elment annak a híre, hogy a korintusi gyülekezet mekkora adományt készített elő előre, akkor ez példává váltott sokaknak. Miért? Azért, mert megértették, hogy minden, amiük van, az Istentől származik. És amikor ők ezt beleinvestálják Isten munkájába, azzal ők fognak gazdagodni. Mert ez hála, áldozat Istennek. Igen, kiment a pénz a zsebükből? Hogyne? Kevesebb lett akkor az adott családoknak a költségvetése? Igen! De Pál apostol mégis úgy beszél róluk, mint akik példaértékűek Isten munkájában, és a korintusi gyülekezetről nem azt olvassuk később, hogy tönkre mentek volna, és elhagyták volna az Urat. Hanem példaértékű volt az ő adakozásuk. Az áldozatod minősége tükrözi a szíved állapotát. Hát nézzétek meg, egy nagyon ősi történetet hozzak ide elétek. Mózes első könyvének 4. fejezetében, Káin és Ábel történetében ezt olvassuk. Egy idő múlva Káin áldozatot vitt az Úrnak a föld terméséből. Ábel is vitt elsőszülött bárányaiból, azok kövérjéből. Az Úr rátekintett Ábelre és áldozatára, de Káinra és áldozatára nem tekintett. Káin emiatt nagy haragra gerjedt és lehorgasztotta a fejét. Ekkor azt kérdezte Káintól az Úr, miért gerjedtél haragra, és miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta. Az áldozatnak a minősége tükrözi, hogy mi van a szívedben. Mert hogyha elsőre olvasod ezt a történetet, vagy felszínesen olvasod, akkor el szoktunk akadni annál a gondolatnál, hogy hát milyen ez az Isten? Jobban szereti a sült bárányhúst, mint a sült kukoricát. Mert ugye az áldozati halmokon bemutatta Káin is az áldozatot, aki földművelő volt, meg Ábel is az áldozatot, aki pedig jutenyésztő lett. És Ábel áldozatára rátekint az Úr, Káinéra meg nem. Miért? Hát nem azért, mert Ábelt jobban szerette az Úr, és Káint pedig kevésbé szerette, hanem elmondja Isten Káinnak, hogy figyelj Káin, az áldozatodnak a minősége az rólad beszél. És azért nem tekintettem rá, mert nem jó dolog van a szívedben. Mert a szíved nincs a helyén. Mert hogy néz ki a folyamat? Káin áldozatára nem tekint az Úr. Káin lehorgasztja a fejét. Isten megkérdezi, miért horgasztod le a fejed? Hiszen ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Nem kell lehorgasztanod a fejedet. Miért horgasztottad le? Azért, mert nem jól cselekszel. Azért, mert a szíved nem tiszta. És azzal, hogy nem tekintettem az áldozatodra, fel akartam hívni erre a figyelmet, Káin. Gyere, beszéljük meg, mert az áldozatod minősége a szíved állapotáról beszél. Ugyanígy van ez, hogyha az adakozás kérdéséről van szó. Pontosan ugyanígy. Hogyha úgy érzed, hogy Isten ki akarja húzni a pénzt a zsebedből, nem jól látod a dolgot. Ha úgy érzed, hogy megrövidülsz azzal a pénzzel, amit vissza kellene adnod Isten munkájára, nem jól látod a dolgot, nincs helyén a szíved. És Isten arra fog hívni, hogy gyere, beszéljük meg. És miért? Azért, mert hogyha nincs helyén a szíved, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik. És ez ugyanígy lesz, hogyha az adakozás kérdéséről gondolkodsz. Amikor megjelenik a szívedben az a gondolat, hogy de ez az enyém. És el tudsz képzelni más helyeket is a családi költségvetésben annak a pénznek, amit Isten kér, hogy szállj oda az ő munkájára. És amikor elkezded számba venni, hogy igen, de a gyereknek kell cipő, igen, de a házat ki kell festeni, igen, de az autót el kell vinni szervizbe, még nem volt meg ebben a hónapban a nagy bevásárlás, és akkor hirtelen úgy érzed, hogy az, amit van, még kevés is. Nem, hogy te még Isten munkájára odaszállj. És amikor azt mondod, hogy Istenem, ez az enyém, ne kérdelezd tőlem, hát hogy gondoskodjak a családodról, és családomról, és lehorgasztod a fejed, és azt mondod, hogy nem tudom, hogy hogy fogjuk megoldani. Amikor le van horgasztva a fejed, akkor az azt jelenti, hogy valamiről nem jól gondolkozol. És amikor ez történik, akkor a bűn azonnal ott fog állni az ajtód előtt, kopogtat, benéz, és fog tudni olyan megoldást kínálni, ami sokkal vonzóbb lesz annál, mint hogy odaszánd az anyagi javaidat Isten munkájára. De a bűn rád vágyódik, és hogyha nem figyelsz, akkor átveszi fölötted az uralmat. De azt mondja Isten, hogy te uralkodjál rajta, és tanuld azt, hogy én hogyan gondolkodom. Tanuld meg, hogy mindened, amit van, az tőlem van. És hogyha visszaadod nekem, azzal a szívedet mutatod be, hogy nem ragaszkodsz hozzá. Hát, hogyha nem ragaszkodsz hozzá, akkor én szívesen rád bízom. Tudjátok, mikor nem bízza Isten szívesen rád az anyagi javakat? Hogyha elfordítják az anyagi javaid tőle a szívedet, akkor nem fog rád bízni Isten sokat. Azt látom az igében is, azt látom a környezetemben is, hogy azok lesznek a legnagyobb adakozók, akiknek a szívét nem köti a pénz. Akik azt tudják mondani, hogy Isten adta, én továbbadom, és közben tudjátok, azt látom, hogy még működik is nekik, hogy megáldja őket Isten anyagiakban. És ugyanez a folyamat indulhat be a te életedben is. De egészen addig, amíg Isten azt látja, hogy a szívedet az anyagiak elfordítják tőle, és odafordítják a bűnhöz, addig nem fog rád bízni többet. Miért nem? Mert a több pénz el fogja még jobban fordítani tőle a szívedet. Nézzétek meg, hogy a törvényben hogyan nyilatkozik erről Isten. Mit ad a saját népe elé törvényként? Nem jó tanácsként, hanem törvényként. Mózes 5. könyve, 15. fejezet, 9-10. vers. Egy kis előzmény, hogy jobban érthető legyen. Isten a törvényben 7 évente kötelezővé tette az úgynevezett adósság elengedés évét. 7 évente el kellett engedni az ő népében az adósságokat. Hát már ez nagyon extravagánsan hangzik a mi kultúránkban, igaz? Képzeld el, hogy van egy adósod, várod tőle, hogy visszafizesse az adósságot, ő meg arra blazírozik, hogy most a 6. évben járunk, még fél évig, ha kihúzom, akkor el kell engedni törvény szerint. Nagyon komoly kérés volt ez Istentől a saját népe felé, de a szívüket akarta tágítani. Na, ebben a kontextusban nézzétek. Vigyázz, ne támadjon szívedben ilyen alávaló gondolat. Közeledik a 7. esztendő, az adósság elengedés éve, és ne nézz emiatt rossz szemmel szegény testvéredre. Mert ha nem adsz neki, az Úrhoz kiált majd miattad, és vétek fog terhelni téged. Adj szívesen neki, és ne essék rosszul az, hogy adsz, mert éppen azért fogja megáldani Istened az Úr minden munkádat és minden vállalkozásodat. Hoppá! Szóval a képlet borzasztóan egyszerű. Szeretnéd, hogy Isten megáldja a vállalkozásodat anyagilag? Szeretnéd, hogy Isten megáldja a kezed munkáját anyagilag? Elmondja, hogy mit kell érte tenned. Ne essék rosszul az, hogy adsz. Mert itt a földön, ahol az emberiség egy túlélő kultúrára rendezkedett be, amikor a célunk mindig az, hogy fönnmaradjon a fejünk a víz fölött, akkor azt mondani, hogy én még másnak adjak, mikor nekem is alig van, ez egy eretnek gondolat. De Isten nem így gondolkodik, hanem azt mondja, hogy értsd meg, hogy nálam a tökéletesség helyén tökéletes gazdagság van. Ha nekem adsz, a legjobb helyre adsz. Hogyha annak adsz, akiről én a te adományodon keresztül szeretnék gondoskodni, mert neki nincs, akkor az én munkámba investálsz be, és én, ha beinvestálsz az én munkába, nem foglak cserben hagyni. Vigyázz, ne támadjon a szívedben ilyen alávaló gondolat. Alávaló. Azt tudjátok, mit jelent? Gonosz. De hadd illusztráljam máshogy. Isten mércéje itt van az adakozásban. És mindaz, ami nem éri el Isten mércét, Isten gondolkodásmódját, az alá való. Az alatta van annak, ahogyan Isten gondolkodik az anyagiakról. És hogyha te szeretnéd, hogy jól működjön az életed, a munkád, a vállalkozásod, a családod, akkor ne tartsd vissza azt, amivel Isten megajándékozott azért, hogy forgasd. És így megyünk tovább a következő gondolatra. Ami pedig úgy hangzik, hogy a vetés és aratás törvényét nem tudod megkerülni. Van ebben a világban egy olyan törvényszerűség, amely, amíg világ a világ, működni fog. Ez pedig a vetés és aratás törvénye, és a következőkben erről szeretnék néhány gondolatban szólni. Mózes első könyve 8. fejezetében, a 21-22. Versben ezt olvassuk, kérem, vetítsük ki. Amikor az Úr megérezte a kedves illatot, tudnélik, Noé hála áldozatát, ezt mondta magában az Úr. Nem átkozom meg többi a földet az ember miatt, bár gonosz az ember szívének szándéka ifjúságától fogva, és nem írtok ki többé minden élőt, ahogyan most cselekedtem. Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka. Isten kihangsúlyozza ott az új emberiség első napjaiban Noé és családja számára, akkor, amikor kijönnek a bárkából, és hála áldozatot mutatnak be, hogy túlélték, és hogy Isten rájuk alapozza az új emberiséget. Ezekben a pillanatokban Isten azt mondja, hogy én minden törvényszerűséget fel tudnék függeszteni bármikor ebben a világban. Mint ahogy láthattátok, kedves emberek. Én ha akarom, elpusztítom az egész földet özönvízzel. Ha akarom, más eszközt választok. Ha akarom, ellehetetlenítelek benneteket. De Isten ezen a ponton azt mondja, hogy a vetés és az aratás, a hideg és a meleg, a nyár és a tél nem fog megszűnni. Vagyis a vetés és az aratás törvénye az pontosan ugyanolyan szilárd lesz, amíg világ a világ, mint ahogy az, hogy az éjszakát követi a nappal, és a nappalt az éjszaka. A vetés és aratás törvénye azonban nem csak mezőgazdasági értelemben igaz. Nézzétek, mit ír Pál apostol a Galata levél 6. fejezet 7.-8. versében. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a maga testének vet, az a testből arat majd pusztulást, aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Látjátok, itt az Istennel való kapcsolatunkról beszél Pál. Arról beszél, hogy választhatsz, hogy test szerinti módon élsz, vagy lélek szerinti módon. Emberi módon gondolkozol, vagy elkezded tanulni Isten gondolkodásmódját. Hogyan gondolkodik ő pénzről és anyagiakról? És bármelyiket választod, az életedben be fog indulni a vetés és aratás törvénye. Hogyha otthon esténként, amikor már senki nem látja, pornót nézel, akkor ez annak a gyümölcseit fogja megteremni az életedben. Hogyha a feleséged szeretne veled beszélgetni, és újra kifejezi, hogy figyelj, valami gond van, és te sorozatosan visszautasítod, akkor ez pontosan azt a gyümölcsöt fogja teremni, mint amit elvetsz. Hogyha ritkázod azt, hogy elgyere a gyülekezetbe, akkor ez gyümölcsöt fog teremni, mert nem fog annyiszor Isten igéje, üzenete az életedbe hullani. És így tovább. De ez párhuzamosan is igaz, pozitív értelemben is. Hogyha Isten szerint kezdesz el gondolkodni, vagyis hagyod, hogy Isten szava belehújjon az életedbe, hogyha azt vetsz, isteni gondolkodásmódot, akkor ez fog belőle kikelni, és ezt fogod learatni. Hogyha megérted és megtanulod, hogy ne ragaszkodj a pénzedhez, hanem szánd oda Istennek, és ő vissza fogja adni, sőt, még ráadást is ad, majd hamarosan látjuk ezt is, akkor ez fog gyümölcsöt teremni az életedben. Ugye a 9. fejezet 6. 7. versében az első, a második korintusi levélben ezt olvastuk. Tudjuk pedig, hogy aki szűken vett, szűken is arat. És aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Isten, amikor a pénzeddel való gazdálkodásra hív, akkor nem azt kéri tőled, hogy elhamarkodott, hirtelen döntéseket hoz. Nem kell most azt mondanod, hogy innentől kezdve a fizetésem felét odaszánom az Úrnak. Hát mondhatod, visszafogni se kell magadat, de nem kell most ezt elhatároznod. Azért, mert hallod Isten szavát. Azt viszont, hogy Isten mit mond az igében, és hogyan gondolkodik erről, azt mondja Pál apostol, hogy azt gondold végig, vess számot vele, nézd végig a családi költségvetést, és utána tegyél egy hitlépést. Isten az ő népétől a Bibliában a kezdetektől fogva a tizedet kéri. A fizetésed 10%-át. Igen, lehet, hogy ez vadabbul hangzik, mint a tized fogalma. A fizetésed 10%-át. És lehet, hogy ahogy most megjelenik előtted egy összeg, azt mondod, hogy na, azt nem. Eddig sem adtam, de most már értem is, hogy miért nem adtam. Hát az rengeteg. Bárkivel, akivel beszélgettem eddig életem során, 100%-ban. 100%-ban. Azok a Krisztus követők, akik megértették a tized adásnak a törvényszerűségét, oké? Törvényről van szó, isteni törvényről, meghatározottságról. Akik ezt megértették, és az életükbe elkezdték elvetni Isten gondolkodásmódját az anyagiakról, azok 100%-ban arról tesznek bizonyságot, hogy soha nem szűkölködnek. Hogy az a pénz nem hiányzik. És ez így természetes. Miért nem hiányzik? Azért, mert az isteni. Csak visszaadod neki, ami az övé, hogy gazdálkodjon vele, hogy segítsen másokat, hogy befektesse az ő országának a gyarapodásába. És így, ami a te részed, azt ő különböző csatornákon vissza fogja adni a számodra. De amikor megnyomod az okét az átutalásnál, akkor nem jön a következő másodpercben egy visszajelző SMS, hogy jóváírás történt a mennyből, mert Isten vizsgálni akarja a szívedet, hogy az áldozatod milyen minőségű, hogy le tudsz-e mondani róla hitből, bizalomból, az ő kedvéért, azért, mert ő ezt kéri és ezt mondja. És ő hiddel meg fogja találni a csatornáit, hogy hogyan pótolja ezt vissza neked. A vetés és az aratás törvényét nem tudod megkerülni. Bármennyire is szeretnéd, nem lehet megkerülni. Mert ez olyan biztos, mint ahogy a nappalt követi az éjszaka és fordítva. Mint ahogy a telet követi az évszakoknak a váltakozása. Tél és nyár, tél és nyár. Szeretnék kivetíteni nektek két képet. Azt mondja Pál apostol, hogy aki szűken vet, az ne várjon bőséges aratást. Aki bőven vet, az pedig várhatja Isten gondoskodását anyagi értelemben is. Na nézzük akkor az első képet. Mit jelent szűken vetni? Ez egy, igen, az elsőt, köszönöm, nagyszerű. Ez egy előkert. gyönyörű, szó se róla, de nézzétek meg, hogy mekkora a zöld felület. Ilyen az, amikor abban gondolkozol, hogy oké, beinvestálok Isten munkájába egy kicsit. És Isten azt mondja, hogy jó, rendben, szuper, látom, kezded érteni, és az a terület, amit átadsz Istennek, az akkora lesz körülbelül, mint itt ez a zöld felület, az a pázsit. Hát a házad előtt, az életedben van egy szűk rész, ami már isteni anyagi értelemben is, és az arról ő gondoskodik. De mit jelent az, amikor azt mondja Pál, hogy de aki bőven vet, az bőven is arat. Az a kép, amit Isten elképzel, hogy hogy szeretné a te életedet látni, azt a következő kép illusztrálja. Na nézzétek meg, itt mekkora földek vannak. Micsoda tágas tér. Ebbe lehet vetni, igaz? Nézzétek, itt mekkora földek, mekkora mezők húzódnak. Ilyen az, amikor valaki bőven vet, és bőven is arat. Egy másik metaforával élve, ezt a képet még hagyjuk itt, kérem. Egy másik metaforával élve, ami talán még közelebb áll a mi kultúránkhoz. Isten országa hív arra, hogy vásárolj részvényeket az ő királyságában. Na hát, azt hiszem, hogy nem sokan vagyunk részvényesek itt, de tudjuk, hogy hogy működik ez, igaz? Hogyha van egy jól menő cég, az a cég részvényeket bocsát ki, lehet velük kereskedni a tőzsdén. És te, mint debreceni lakos, vásárolhatsz részvényeket abból a cégből. És hogyha a cégnek jól megy, akkor az anyagi javai gyarapszanak. Hogyha a cégnek nem megy jól, hát akkor akár veszteséget is könyvelhetsz el. Na, Isten ország. Van. Mióta világ a világ? Isten soha nem fog cserben hagyni, mint ahogy soha nem is hagyta cserben azokat, akik bíztak benne. Isten országa folyamatosan, töretlenül halad előre, és mindig növekedési pályán van, és el fogunk jutni a növekedés csúcsára, addig pedig azt kéri, hogy ide figyelj, adhatok én neked az én országomból keveset is, de miért ne adnék neked többet? Hogyha te többet adsz be nekem, többet értesz meg az én országomból, és többet akarok rád bízni, akár még anyagilag is. Hát ez a helyzet Isten országával kapcsolatban, úgyhogy gondolkozz el azon, hogy neked mennyi részvényed van Isten királyságában. És jusson eszedbe ez a kép, mit szeretnél Isten, mennyire legyen jelen az életedben, mennyire hagyod, hogy ő gondoskodjon rólad. Szűken vetsz, és akkor lesz egy kis előkerted a házad előtt, vagy bőven vetsz, és akkor tudsz bőven is aratni, és lesznek földjeid Isten országában. Csak tudjátok, az az igazság, hogy ehhez a gondolkodáshoz maximálisan komolyan kell venni azt, hogy van egy másik világ, ahova én tartozom. Enélkül nem megy. Pont annyira fogsz majd beinvestálni Isten országába, amennyire valóságos számodra a menny. Ha tudod, hogy már most itt a földön mi Isten mennyei királyságát építjük és gazdagítjuk és szolgálunk neki, akkor a szíved ki fog tágulni, és akkor azt mondod Istennek, hogy Istenem, én adok a pénzemből, az anyagi javaimból, és adj nekem a tiédből, hogy tudjak még vetni. Aki szűken vet, szűken is arat, aki bőven vet, bőven is arat. De itt a vége felé. Hadd mondjam el, hogy Isten nem arra adja a vetőmagot, hogy felhalmozd. Lefordítva, minden anyagi jó, amivel Isten megállt téged, az azért van, hogy szolgálj vele. Szolgálj vele a családod felé, szolgálj vele a gyülekezeted felé, szolgálj vele a környezeted felé. Mert ha nem ez történik, akkor a pénz rá fog telepedni a szívedre. De ha szolgálsz vele és forgatod, akkor Isten, azt mondja Pál apostol, megsokasítja a vetőmagotokat, de hát itt még továbbra is adománygyűjtésről van szó. Miért beszél Pál apostol vetőmagról, meg vetésről és aratásról? Azért, mert a vetés és aratás törvénye az életed minden területén igaz. A kapcsolatokban ugyanúgy, mint az anyagiakban. És hogyha megérted ezt, akkor azt fogod mondani Istennek, hogy adj nekem még vetőmagot, hadd vessek vele. Mert a vetőmag, hogyha fölhalmozod, akkor megposhad. Na így tud megrohadni az embernek az élete is. Hogy van, akik annyira ragaszkodnak a pénzhez, hogy gyűjtögetik. Hihetetlen nagy számok vannak bankszámlákon. És amikor aztán egyszer történik valami, és beszakad a világ, akkor ezek az emberek lettek leghamarabb öngyilkosok 2008-ban. Mert ott volt a rengeteg vagyon felhalmozva, nem forgatták, nem vetették el, és megrohadt tőle az életük is, és azt gondolták, hogy azért, mert néhány millió dollárral kevesebb van most a bankszámlámon, azért el kell dobnom az életemet. Na ez az, amiről azt mondja Káinnak az Úr, hogy figyelj a szívedre, mert a bűn ott leselkedik az ajtód előtt. És zárszóként. Néhány évvel ezelőtt hasonló témában azt hiszem nagyon jól megértettük a következő gondolatot Malakiás próféta könyve 3. fejezetének 10. versében. Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamban, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Behozod a tizedet, ő pedig megnyitja az ég csatornáit, és bőséges áldást áraszt. És ezen a ponton, itt a vége felé, hadd mondjak egy nagy-nagy köszönetet kedves mindannyiótoknak. Mert ahogyan ezt többször kifejeztem, és hálát adtam értetek a gyülekezetünkért, most is szeretnék hálát adni. A COVID ideje alatt, amióta felfüggesztettük a persejezésnek a gyakorlatát, és arra kértünk benneteket, hogy banki átutalással teljesítsétek az adományaitokat és a tizedeiteket, azóta a gyülekezetünknek az adakozó kedve megnőtt. Ez óriási. Ezek szerint kezdjük érteni együtt ezt az isteni igazságot. A vetés és aratás törvényét. Hogyha beadod a tizedet, akkor Isten megnyitja az ég csatornáit. Miért mondja Isten, hogy a gyülekezetnek add a tizedet? Miért mondja azt, hogy ide hozd be az én raktáramba, ide a gyülekezetbe? Azért, mert Isten a gyülekezetet használja elosztó bázisként. Mert Isten a mennyből vezeti a gyülekezetet, a mennyből ajándékoz meg bennünket tervekkel, és ennek a tervnek a beteljesítéséhez anyagi forrásokra is szükség van. Gondoljatok bele, nagyon praktikusan. Ezen a helyen akármikor összegyűlünk, ég a villany, használjuk a vizet, fizetjük a fűtést. Anyagi költségekkel jár. Minden vasárnap megközelítőleg 70 gyermekkel foglalkozunk, a ti gyermekeitekkel, akik számára az, hogy tudjunk foglalkozni velük, és el tudjuk vinni őket ilyen-olyan programokra, meg vegyünk nekik játékokat, meg foglalkoztató eszközöket, meg kaját, ez mind-mind anyagi erőforrásokat emészt föl. Vagy azt szoktuk mondani karácsonykor és húsvétkor, hogy szeretnénk a szociális misszió karját segíteni, és a Dorkás szolgálatot a Kékvödör akcióban támogatni, igaz? És azt mondjuk újra és újra, hogy gyülekezeti színekben veszünk 50-100 kékvödröt. Vagy a COVID ideje alatt. Többször említettem, hogy azokat a testvéreinket, akiknek a munkahelyi lehetőségeik meggyengültek, szeretnénk odaállni melléjük, és támogattuk őket sokszor hónapokon keresztül. És lehet, hogy néhány dolog ezek közül a szemetek előtt láthatatlanul zajlik, de azért szeretném kihangosítani, mert ez így működik. egy keresztény kulturális konferencia központról és komplexumról álmodunk. Annak egy részét, amiből az föl fog épülni, Isten rátok bízta, ránk bízta. És amikor majd kérni fogja, akkor a szíved legyen nyitott, és mondd azt, hogy Uram, oké, add a vetőmagot, és én vetek vele. Amen. Két kérdés a hétköznapokhoz. Milyen helyzetekben és miért nehéz számodra adakozni? A házi csoportokban ezt a kérdést végig gondolhatjátok. Másodszor pedig gondoljátok végig, ami már elhangzott többször, neked mennyi részvényed van Isten országában? Gyertek, álljunk fel és imádkozzunk!